békesség Istentől, a Atyától és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a külön lapon lévő 578-as számot viselő e-havi énekkel, így kezdődik ez. Ember sirad nagy vétkedett, mert érte Krisztus a mennyet elhagyva földre szállott, tiszta és kedves szűzanya küldte őt nekünk, Mária, hogy legyen közben járunk. Holtaknak adott életet, meggyógyított sok beteget, míg eljött az órája, hogy értünk áldozat legyen, és minden vétket fölvigyen a kínos keresztfára. 578-as számú különlapon lévő énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. imádság előtt hallgassátok meg Lukács evangéliumának 24. részéből a 13. verszakkal kezdődő szakasz, amely a 35. verszakkal fog befejeződni, és imádságra készülve majd ezután a 156-os énekünk első verszakát fogjuk fennállva énekelni, kezdődik ez Jézus, én bizodalmam örök életre vezérem. Lukács evangéliumának 24. részéből így szól Isten szent igéje, és íme azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek, és egymástól kérdezősködnek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt megy az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelt pedig az egyik, kinek neve Kleofás, és mondta neki, csak te vagy, élj jövevény Jeruzsálembe, és nem tudod, minémi dolgok lettek abban a napokban. És mondta nekik, micsoda dolgok. Azok pedig mondták neki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben, hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főemberénk halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál voltak. És amikor nem találták az ő testét, hazajöttek, és ezt mondták, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó balgatagok és leszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvednie a Krisztusnak, és úgy mennie be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogunk magyarázni nekik minden írásokban, amik ők felől megirattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelyben mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyaklott. Bementek azért, hogy velük maradjon. És történt, mikor leült velük, a kenyeret vette, megáldotta, és megszegve nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük, mondták egymásnak. Avagy nem gerjedezett a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és amikor magyarázta nekünk az írásokat, és felkelvén azon órába visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Akik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 156-os ének első versszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez, Jézus én bizodalmam örök életre vezérem. neked a húsvét üzenetét. Köszönjük azt, hogy olyan sok esetben neked kell szólnod hozzánk, hogy szemeink megnyíljanak, és észrevegyük mindazt, ami pedig ott van előttünk. Ott van a csoda, hogy nem zárja többé kő a sírt, üres a sír, és te legyőzted a halált, legyőzted az elrontott életet, adtál új lehetőséget, új életet, és ennek örvendezhetünk, ezért hálás lehet a mi szívünk. Olyan hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a te terved a mi életünkkel kapcsolatban. Megyünk, mondod, és még mindig nem értjük. Talán eljön az a pillanat, amikor bekattam valami, amikor megismerünk téged valamiről, amikor örvendezni kell, kezd a mi szívünk, mert te vagy az, aki magyarázod, ami számunkra az örömüzenetet. Örökkévaló Isten, így szeretnénk ma készülni az ige hirdetésre, így szeretnénk készülni arra, hogy szólni fogsz hozzánk, és megértjük a te szent akaratodat a mi életünkkel kapcsolatban. Köszönjük neked a húsvét csodáját, köszönjük azt, hogy élő Urunk vagy, köszönjük azt, hogy nem a halál az Isten, hanem a halál után kezdődik el a veled való élet nagyszerűsége. Ugyanúgy a bűnnek való meghalás után új élet, új lehetőség, új alternatíva nyílik a mi számunkra. Segíts mindannyiunkat eljutni ennek a felismerésére és ebben való örvendezésre. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, és hadd kérjük most is, ahogy minden alkalommal kérjük, hogy légy közöttünk, szenteld meg együttlétünket, jelenléteddel, hiszen értelmetlenné válik együttlétünk, ha te nem vagy itt közöttünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntjük közöttünk Iklódi László testvérünket, egyházunk alelnökét, kisvárdai lelkipásztort, aki ma az igét fogja szólni közöttünk. Isten áldja meg szolgálatodat és munkádat. De mielőtt erre sor kerülne, a 94-es éneket énekeljük el. 94-es ének így kezdődik. Feltámadt Jézusomnak szolgálok, ő a szél. Ő itt van a világban, tudom, hogy él. Látom kegyelme karját, hallom szelíd szavát, sietve jön, ha hívom, legfűbb barát, ő él, Úr Jézus ma is él, beszél velem és jár velem a keskeny ösvényen, ő él, üdvöt hozott nekem, kérded, onnan tudom, hogy él, mert él a szívemben. 94-es ének eléneklése után akkor Iklódi László testvérünk fogja az igét szólni.
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit. Tegnap kemecsei testvérekkel találkoztam, akikkel voltam itt, voltunk itt tavaly. Ők is küldik köszöntésüket, ott két próbatagot vettünk fel tagnak tegnap, úgyhogy ünnepélyes pillanatok voltak, de Mándokról is megtudták, hogy jövök ide, és onnan is küldik a köszöntésüket a testvérek. Köszönöm, hogyha hazamegyek mindenképpen. Átadom, azt akartam mondani, a családom is itt van, de ki beteg, ki alszik, ki egyéb elfoglaltsága miatt nem jött el velem, sajnálom, hogy nincsenek itt, nem hallották ezt a szép éneket, és nem látták ezt a szép alkalmat, vagy nem látják. Apostolok cselekedeteiből választottam egy részt a mai alkalomra, a 10. részből, 34-től 43-ig. Tartó rész, tehát apostolok cselekedetei, 10. rész, 34. verstől a 43-ig. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, melyet János hirdetett, a názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szertre járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája, élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Mikor elkezdtem olvasni ezt a részt, akkor mindjárt az első vers megállított és elgondolkoztatott, és akkor már eldőlt bennem, hogy ezt fogom választani húsvét alkalmára, hiszen így szól az első mondat, itt Péter mondani valójából, hogy most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem folytatja, minden nép között kedves előtt, aki féli őt és igazságot cselekszik, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy Péter megértett valamit húsvét után, mi még most húsvét ünnepe napjaiban vagyunk, de ez a történet már húsvét után jóval játszódik, évek teltek el a Jézus feltámadása után, amikor ezeket a szavakat leírja, vagy megfogalmazza, leírja, és hogy megértett valamit, amit addig nem értett, és ez megváltoztatta az ő hozzáállását Istenhez és emberekhez. És ezért kezdett úgy foglalkoztatni engem, hogy milyen jó ez az ige húsvétra, hiszen nekünk is annyi kérdésünk van, legalábbis nekem szokott lenni, bizonyára mindenkinek, hogy hogyan tovább, jól csináltam-e eddig, amit csináltam, azt tettem, amit rám bízott Isten, vagy valami rosszat tettem, és hogy ez alkalmat ad ez az ige, meg az ünnep arra, hogy felülvizsgáljuk a gondolatainkat, ahogyan Péter megtegye, és helyesbítsük, ami kell, és ami jóban pedig megerősödjünk. Akkor most feküdjünk Péter mellé, itt az ige segítségével is vizsgáljuk meg az életünket, szolgálatunkat. Nem személyválogató Isten, mondja Péter, és ha valaki ezt a mondatot elolvassa, akkor a Biblia kijelöl hozzá ószövetségi igét is, és ott ugyanezt olvassuk, hogy ezt Péter nem maga találta ki, hanem az ószövetségben olvashatta vagy ismerhette, hiszen a Mózes 5. könyvében már elhangzik az, hogy mivel jövevény voltál, és Egyiptomból kihívtalak téged, te is szeresd a jövevényeket. Tehát Péterben ez a gondolat nem az ő gondolata volt, nem is az ő tapasztalata volt elsősorban, hanem valószínű, hogy az ő tapasztalata összecsengett az igével, vagy az ige rávilágított az ő hozzáállására, és így ez találkozott. De milyen jó, hogy találkozott, mert akkor tudta Péter kimondani, hogy aha, most már leesett a tantusz. Ugye ma már ezt nem nagyon értjük, mert régi telefonok működtek így, hogy bedobtuk a tantuszt, ugye, amit pénzen lehetett megvásárolni, és amikor ugye létrejött a telefon kapcsolat, akkor leesett a tantusz, hallottuk, hogy amikor leesett a tantusz, akkor jött létre a kapcsolat. Ma már ilyen nincs, de ma is szoktuk még ezt a mondást mondani. És olyan jó, hogy Péternek eszébe jut ez az ószövetségi ige. Vagy mondom, a tapasztalatai juttatják eszébe, vagy pedig valami más. Vagy pedig a rossz tapasztalatai. Eddig nem így csináltam, de most már kezdem ezt másképp látni, ezt a helyzetet. De azt nem mondtam el, de lehet, hogy már ti tudjátok, hogy mire gondolok, hogy Péternek volt egy élménye, ami ezt előhozta belőle, ezt a felismerést, vagy ezt a újbóli megerősödést ebben a felismerésben, ez pedig a Kornéliusszal való találkozása volt. Hosszan leírja a 10. fejezet ezt a találkozást, és nem szeretnék minden részletre kitérni, mert tényleg nagyon aprólékosan, nem véletlenül, nagyon hosszasan írja le itt a apostolok könyve ezt. De röviden összefoglalva valami olyasmi, hogy Isten segítségével két ember összetalálkozik, Kornélius és Péter. Igazából egyikőjük sem akarja ezt a találkozást, mert kétféle néphez tartoznak, két oldalon állnak az életben. Igaz, hogy van Istenhez közeledésük egyiknek egyik oldalról, másiknak a másik oldalról, de igazából nem hisznek abban, hogy ők ketten emiatt vagy ezért találkozhatnának. És Isten előkészíti mindkettőjüknek a szívét, mindkettőjükben munkálkodik, felhasznál az életükből tapasztalatokat, és aztán összehozza őket. És amikor találkoznak, akkor ennek a találkozásnak lesz egy olyan eredménye, hogy így mondjam, egy olyan áldása, hogy Péter is megérti, Kornélius is megérti, az egész háznép Kornélius házában megért, hogy Isten nem személyválogató. Szeret mindenkit. Nem csak a kiválasztott népet, hanem szereti azokat is, akik szeretnének ehhez a kiválasztott néphez csatlakozni, társulni. Nincs ennek akadálya. Ezt megérti Kornélius, megérti Péter, és ebből mindkettőjük számára adatik egy ilyen aszkoétika. Egy ilyen üzenet. Most már így megyünk tovább, és hirdetjük tovább az embereknek. Még egy picit időzünk itt, azon gondolkodtam el, hogy nem lehetett azért ez könnyű. Tehát még mielőtt azt mondanánk, hogy hát ez a Péter már megérthette volna hamarabb. Vagy ez a Kornélius már tudhatta volna. Azelőtt gondolkozzunk el azon, hogy bennünk is mennyi, hogy mondjam, fék van. Mennyi előítélet, mennyi előfeltevés, hogy hogyan közeledhetünk mi Istenhez, és mások hogyan közelednek Istenhez. Fogunk-e találkozni emberekkel Isten közelében? Én emlékszem, amikor 92-ben lettem egyházi alkalmazott, akkor egy úgymond megüresedett körzetbe kellett kiállnom helyettesíteni még az elején, és emlékszem, hogy akkor találkoztam szembe azzal a kérdéssel, hogy sokféle keresztény felekezet van. És igazából hallottam már róluk, de amikor ott találkoztam ezekkel a felekezetekkel, aki egyik így imádkozott, másik úgy imádkozott, egyik ezt mondta, másik azt mondta, akkor kicsit elbizonytalanodtam. Volt ott a utcában, ahol én laktam, Nyíregyházán egy buzgó katolikus férfi, akit megkérdeztem, hogy szerintem mi a véleménye erről, akkor azt mondta, hogy hát téged így szeret a jó Isten, őt meg úgy szereti a jó Isten. Hát ne tegyél különbséget, vagy ne fogd ezt fel tragikusan. De volt, aki meg azt mondta, hogy hát az igazságot nem lehet feláldozni a szeretet oltárán, hát ha szereted is ezeket az embereket, ezeket a roma embereket, akkor is hát az igazság az igazság, hát tedd szóvá, és még ezen kívül is voltak vélemények, és elég nehezen igazodtam el, hogy most akkor kinek adjak igazat, hogy befogadjanak abba a közösségbe, akkor nem lehetek esetleg kritikus, vagy elillik, ugye? legalábbis kritikusnak lenni. De éreztem, hogy de nekem mégis valahogy képviselni kell az én egyházamnak a tanítását is, ugye akkor meg még inkább bennem volt. Ez ugye fiatal vezlis diákként, ugye, amit megtanultam, szerettem volna alkalmazni, és el kellett egy időnek telni, amikor helyére kerültek a dolgok. Most a kemecsei testvérek mondták, hogy egy másik gyülekezet akar csatlakozni hozzánk, mondtam nekik, hogy legyetek óvatosak, majd meglátjuk, de hát ez a nagy csatlakozás csak addig tartott, hogy egy hónapig jöttek, aztán most megint elmentek. Most már ezen nem ütközök meg annyira, vagy nem lep meg annyira, hogy van, aki jön, aztán megy is, de akkor ez nekem nehézség volt. És Péternek is nagyon nehéz lehetett, és Kornéliusnak is nagyon nehéz lehetett ezt megérteni. Azt a több évszázados tradíciót, amit ők is megértek a maguk életében, hogy Péter megértette, hogy most már igazából értem, hogy mit gondol Isten. Eljutottak ide. Ó, de jó, hogy eljutottak ide. Milyen jó, hogy mi is eljuthatunk ide. De hogyan? Segített nekik a találkozás, amit Isten hozott létre. Nekünk is segít a találkozás, amit Isten előkészít az életünkbe emberekkel, helyzetekkel. De még valami másról is beszél Péter, azt mondja, hogy mi tanúi vagyunk annak, amit ő tett. Hát ez a másik, ami talán már nem a döntésében segített, hanem most már, hogy felismerte, hogy mit akar Isten, hogy nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki ő felé közeledik, hanem most már ez eszébe juttatja azt, hogy igen, hát mi is tanúi vagyunk Jézusnak, és hát mi is ezért tudunk befogadni másokat, mert láttuk azt, hogy mit tett Jézus. Mi tanúi vagyunk annak, amit ő tett. És most már, hogy mondjam, szabad szívvel kezdi ezt közölni, hogy ez egy közös élmény a népeknek, és bárkinek, aki jön, hogy hát Jézus ezt tette. Ezt nem tarthatjuk meg magunknak, ezt tette mindnyájunkért is. Ez az, ami mindnyájunkat inspirál arra, hogy menjünk a népekhez. Füle Lajos bácsi jutott eszembe, ő egy olyan költő, aki Vásárosnaményban élt, nem olyan régen, egy 4-5 éve halt meg Lajos bácsi, és úgy tudom, hogy Kispesten is volt ő itt az egyik gyülekezetben, itt, mikor itt élt Budapesten, akkor itt is alkotó tag volt, itt dolgozott, mert ő mérnök volt, és onnan került a Vásárosneménybe. Neki van egy ilyen verse, nem régen olvastam, kis egyszerű vers, valami ilyesmit akar elmondani, hogy meglátszik, meg kell, hogy látszódjon rajtunk embereken, hogyha találkoztunk Istennel, és az, hogy mi az ő tanúi lettünk, tehát, hogy amit a találkozásban kaptuk, azt másoknak is el akarjuk mondani, az ki kell, hogy üljön az arcunkra. Most lehet, hogy ez egy kicsit talán érthetetlen megfogalmazás. Igen, megváltozik a hozzáállásunk, a magatartásunk, a szokásaink. Attól kezdve, hogy találkozunk Isten akaratával. Itt Péter azt mondja, hogy igen, mi ezt átéltük. Most már ezt nem tarthatjuk meg magunk. Van, hogy Jézus Krisztus megtanított bennünket sok-sok dologra. Néhány dolgot emelít ki az ige. Az egyik az, hogy Szentlélekkel és hatalommal járt szét, széllyel járt, szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög rabságában voltak. Tehát ezt rekonstruálja Péter a régmúltból, hogy Jézus ezt tette velük. Kicsit megint beszéljünk önmagunkról. Szükséges az, hogyha ebben a világban akarunk Istenről hitelesen megnyilvánulni az emberek előtt, hogy amit lehet, azt mindent átéljünk abból, amit Isten lehetővé tett. Péter ilyen dolgokat említ, hogy Jézus mindenkivel jó volt. Jézus mindenki felé odafordult. Aki beteg volt, azt meggyógyította. Aki még komolyabban volt beteg, mert az ördög gyötörte őt, az felszabadította. Ezt mindjártunknak át kell élni, ha nem is mindet, mert talán nem minden igaz ránk, ami akkor az emberekre igaz volt, és az ő életüket nehezítette, de azt hiszem, hogy ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy ma is szükségünk van gyógyulásra, testileg, lelkileg. Ma is szükségünk van szabadulásra, testileg, lelkileg. Ma is szükségünk van arra, hogy valaki szeressen bennünket, és szeret is bennünket. Csak sokszor ezeket a dolgokat talán visszautasítjuk, vagy nem fogadjuk Istentől szívesen. És azt mondjuk, hogy hát meg tudom én ezt oldani. Óvodába szoktam járni, van 4 óvodám a környéken, ott Kisvárda környékén, és gyakran énekeljük azt az éneket, hogy engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, illetve nem is ezt is, meg van a másik, hogy Isten szeret minden gyermeket a föld színén. És a gyerekeknek az a feladata ilyenkor, hogy magukra mutassanak, meg a többi gyerekre mutassanak, és ugye ezzel kifejezik azt, hogy értik, hogy miről van szó, Isten mindenkit szeret. Egyszer egy óvodában voltam, és a gyerekek ugye ültek a szőnyegen, imádkozásra került a sor. Többen ültek, de voltak, akik le is feküdtek, már lehet, hogy éppen következett a délutáni alvás ideje, de lehet, hogy csak lezserek voltak. Többen már hanyat dőltek, és megfigyeltem egy kisfiút, aki boldog mosolyjal kulcsolt a kezét imádságra, és közben észrevett, hogy valamelyik társa ott van, akit ő piszkálni akart, és miközben imádkoztunk, egyfolytában lábával rugdost ezt a másik kisgyereket. De láttam, hogy nem komolyan teszi, mert mosolygott közben, ilyen, ahogy szoktuk mondani, üdvözült mosolyjal az arcán, kezét mellére kulcsolva, hogy nagymamától gondolom láthatta, de közben a lába járt, mint a motolla, így mondtuk ezt régen, és a másik gyereket rugdosta. De valahogy nem vettem komolyan, de éppen mosolyogtam rajta, hogy milyen furcsa ez, hogy ilyen a gyerek magatartás, de hogy hát bennünk is van ilyen, hogy azért imádkozunk, de azért talán nem gondoljuk komolyan, hogy Isten meg tudna békíteni még más emberekkel is. Most a családunkban volt egy haláleset, egy nagynéném halt meg, és én már régen találkoztam a családdal, és ott láttam, hogy a család két része oszlik, és hát a templomban is, ahol a temetés előtti mise volt, két oldalon foglalt helyet a két család, aztán hát így volt ez a temetőben is. És ugye a templomban van egy ilyen liturgiai szokás, hogy köszöntsük egymást a béke jelével is, kezet kellett fogni a mellettünk, illetve az előttünk ülőkkel, meg a hátunk mögött ülőkkel, és így magamban ezen gondolkoztam, milyen furcsa, hogy most se tudnánk kezet fogni azokkal, akikkel haragba vagyunk, mondjuk én speciál nem vagyok haragba, de a két család, mivel olyan messze ült egymástól, mintha itt azt mondanám, hogy itt, akik itt ülnek, fogjanak kezet azokkal, akik ott ülnek, ugye lehetetlen volna, még ha akarnák is, de úgy éreztem, hogy nem is annyira akarják, hogy kezet fogjanak. Amikor volt a behantolás a temetőbe, akkor is nekem gyanús volt, és senki nem megy oda senkihez. Ugye én a naív, még gondoltam is, de oda megyek ahhoz a családhoz, mert olyan furcsa volt a családnak ahhoz a részéhez. De aztán nem mentem oda, mert arra gondoltam, hogy esetleg ez a szokás, hogy ha mindnyájan rokonok vagyunk, akkor egymásnak nem nyilvánítunk részvételt. De aztán ott valaki fülembe súgta, hogy ja, mert ők már el is mennek. És láttam, hogy ők elmennek, mi pedig ott maradtunk. Aztán sikerült kimenni a temetőből, és a temető kapuból legalább integettem a másod unokatestvéreimnek, akik aztán jelezték is, hogy ők rám nem haragszanak, én meg tudtam nekik ezt jelezni, hogy én nem haragszom, csak nem tudtam erről. Nos, hát Péter azt mondja, hogy az lesz jó tanú, aki átéli azt, hogy Isten szeret, hogy meggyógyít, hogy törődik velem, hogy megszabadít. Aki ezt átéli, és ezt mondja itt Péter ebben a leíratában, hogy ezt mondjuk most már minden embernek, eddig is tudtuk, de eddig nem tudtuk, hogy ez mindenkire érvényes. De most már tudjuk, és most már meg akarjuk mutatni a világnak. Bizony, ilyen a jó tanú. És ilyennek ki kell válnunk, akik átélnek valamit, és ezt át kell, hogy éljük, és továbbadják. Még egy példát befejezésül, csak azért gondoltam, hogy elmondom, mert itt történt, itt körülbelül a második ablak alatt, amikor 1990-ben itt voltam Kispesten egy ifjúsági alkalmon, az volt talán az első, amire eljöttem, ilyen ifjúsági alkalom, és ott volt akkor még egy külön szoba, ott volt az alkalom, és volt itt egy Erdélyből való kis cigányfiú, azzal jártunk ki cigizni oda a fügefa alá, de mindenki úgy nézett ránk, mintha nem is tudom, mit tennénk, én meg nem értettem, hogy miért olyan nagy dolog ez, hogy mi ott rendszeresen találkoztunk ezzel a kis menekült fiúval, aki akkor jött át Erdélyből, és emlékszem, hogy milyen, rossz érzés volt bennem, hogy volt akkor itt egy fiú, aki nagyon jól tudott gitározni, és láttam, hogy ő rá egy kicsit a többiek felnéznek, azt is hallottam, hogy ő lelkész szeretne lenni, egy kicsit olyan távolságtartásra törekedtem, hogy na, ez a fiú sem nézett soha rám, nagyon jól gitározott, és valahogy az volt bennem, hogy hát ez egy kicsit ilyen nagy képű ez a testvér, mert ezt el fogom kerülni. Aztán mondom, ebben lehetünk kedvünket, hogy ott ketten frakcióztunk a fügefa alatt. És aztán mit ad Isten, ahogy mondja a szólásmondás, egymás mellé kerültünk, és együtt voltunk egyházi alkalmazottak Nyíregyházán, és egy nagyon jó barátság, egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon sokszor megnevettettem őt, nagyon jó érzően tudott összegörnyedve nevetni, nagyon jól magamra találtam ebben a szerepben, nagyon jól együtt dolgoztunk, mondhatni barátok lettünk, és most ez azért jutott eszembe, hogy igen, aki megtartja, meg akarja tartani ezt a távolságot, hogy na de én más vagyok, és ő pedig megint más. Aki nem éli át azt, hogy hát a Jézus szolgálatában egyé lehetünk, nem kell azokat a hagyományos, szokványos formákat megtartani, mint amit egyébként megtartunk, hanem lehet ellenségből barát, sőt, nem lehet az, hogy valaki megmarad ellenségnek, hanem ha éppen nem is azzal a másik testvérrel érzi jól magát, én nem tud vele mindenben egyetérteni, de azért meg tudnak jól lenni egy gyülekezetben. Ilyet mond Péter, és azt mondja, megparancsolta nekünk Jézus, hogy hirdessük. És valahogy érzem itt Péternek a szavaiban, hogy felszabadultabban teszi ezt már, és felszabadultan mondja azt, hogy igenis mi hirdetni fogjuk. Hogy ilyen Jézus, velünk ezt tette, akkor veletek is ezt fogja tenni. Most már értem, mert most már többet értek, mint eddig. Eddig talán megtartottam több mindent magamból, de most már teljesen értem. Nem személyválogató Isten, hanem minden népben kedves ő előtte, aki féli az ő nevét. Azzal szeretném befejezni, hogy olyan gondolatom támad, hogy és nem vagyok ezzel egyedül, azt gondolom, hogy ma is vannak Kornéliuszok. És ma is vannak Péterek. Ma is lehetséges ez a találkozás, hiszen Isten terve, gondolata nem változott. Ő elő akarja készíteni azt, hogy húsvét után, nyáron, ősszel, télen, nem kötődik ez ugye ünnephez, de hogy felismerjük, hogy mi az ő akarata. És hogy ez az akarat megbékítsen bennünket, előbb önmagunkkal, aztán másokkal, és hogy átszervezze a mi gondolkodásunkat, a mi gondolatainkat is, és legyenek nagy találkozások, amelyek eddig nem voltak. Húsvét után legyünk nyitottabbak, én ezt javaslom most az ige alapján. Legyünk befogadóbbak, legyünk őszintébbek, legyünk kezdeményezőbbek, vagy ha valaki velünk szemben mutat ilyen hajlandóságot, akkor ezt viszonozzuk. Mert nem személy válogató Isten, hanem minden népben kedves ő előtte az, aki féli az ő nevét, mert Isten meg tudja áldani ezeket a gondolat és akarat változásokat bennünk. És ha mi változunk, akkor mások is fognak változni. Adja Isten, hogy a húsvét üzenete bennünket, és rajtunk keresztül másokat is átformáljon. Amen.
Szépen. Köszönjük a szolgálatot, és amerre jársz, mi is küldjük szeretetteljes köszöntésünket a gyülekezeteidnek. Nem tudom, Kemecsei testvérek, hogy állnak a gyülekezeti teremmel?
Hát, szoktam látni. Nagyon megvan, nagy tervek vannak, már sok mindenben haladtak, őszre tervezik, hogy Isten segítségével átadják az imaszkobát. De már sok minden.
Na, hát gondoljunk rájuk. Imádságban nagy dolog ez, és Isten adjon kellő kitartást, és anyagiakat sem kevésbé ahhoz, hogy sikerüljön befejezni az épületet. Nagyszerű dolog ez, hogy nyíregyházi átépítés során az ott szabaddá váló építő anyagok átkerülnek Kemecsére, és abból épül egy kis kápolna, áldott kövek azok, amik onnan oda kerülnek és felépülhetnek lelki házzá. De nagyon kedves gondolat ez, úgyhogy sokat szoktam temecsei testvéreken ilyen módon is gondolkodni, és talán majd az itteni kereszt, ami sokáig volt a mi szimbólumunk, aztán lekerült más lelki, az is oda fog a temecsei kápolna homlokzatára kerül. Akkor most már senki sem ment meg bennünket attól, hogy ez a kereszt oda kerül. Szeretném hirdetni alkalmainkat, ha meg tudjuk tenni, ne siessünk haza, maradjunk együtt, és étkezzünk együtt, kicsit beszélgessünk, ismerjük meg egymást az alkalom után. Mindenkit szeretettel hívok és várok erre az alkalomra is. Tapasztaljuk meg, hogy milyen jó, amikor közösségben lehet lenni, és megoszthatjuk egymással nem csak gondolatainkat, hanem halat, kájinkat is, és ételünket is. Úgyhogy erre bátorítok mindenkit. Szeretném hirdetni, hogy szerdán este, akkor ahogy hallottuk tegnap, 7 órát, 6 órától, bocsánat, mindig a régi reflexek élnek bennem, 6 órától. Filmklub lesz, egy nagyon érdekes, számunkra ismeretlen jelenséggel fog a film foglalkozni, kiégett tanárokról és egyébkről lesz szó. Mindenkit nagy szeretettel invitálok, nagyon jó beszélgetések szoktak lenni a film után. Remélem most is így lesz a téma adott, úgyhogy bizonyára sok kérdés fölmerül majd ezután bennünk. A csütörtöki nap, ha Isten éltet persze, bennünket így alakulna, este 7 órától lesz imaóra, azt követően bibliaóra, pénteken 5 órától énekkar, vagy 6-tól, ezt is mindig 5-től énekkar lesz. Szombaton most nincs különösebb dolog, ha Tápiusz elejé iskolába megyünk tanítani, gondoljunk erre is, imádságban. Vasárnap a szokott rendben 9:30-tól ifjúsági konfirmációi alkalom, és 11 órától pedig istentisztelet lesz, és 2 hét múlva, a hónap utolsó vasárnapján pedig zenés vasárnap este, amelyen az Ehinger Tóth Quartet, Jazz Quartet lesz a vendégünk, mindenkit szeretettel hívok és várok erre is, erre az alkalomra is. A jazz a szabadság műfaja, talán erre is mindenféleképpen szükségünk van. Sok aspektusból vizsgálható ez a mai helyzetben, ez a kérdés, akár lelki értelemben, akár fizikai értelemben is, de mind a kettő összefügg, legalább a zene kapcsán megtapasztalhatjuk, milyen nagyszerű dolog szabadságban élni. Aztán szeretném hirdetni, hogy pünköstkor konfirmáció lesz, 2 éve foglalkozunk az ifjakkal, nagyon jól haladtak, nagyon élveztem a velük való foglalkozást és beszélgetést, és nagyon régen hirdettem már, de a pünköst, ha visszaemlékszünk rá, a tag megújító ünnepség is volt, a szövetség megújító ünnepség is a metodizmuson belül. Most hirdettem, hogy aki a szívében úgy gondolja, hogy tagságát meg szeretné újítani egyházunkban, ez megteheti, vagy ha valakinek a szívében az dölt el, hogy szeretne csatlakozni az egyházhoz, ugyanis ezt bizonyára mindannyian tudjuk, hogy a mi egyházunkban nem a keresztség révén lesz valaki tag, hanem saját kérésére válhat tagjává az egyháznak, ahol először próba tagnak, majd rendes tagnak veszük fel az illetőt. Hát, ha valaki így döntött ki, ezt munkálta ki a szívében az Úr, akkor ez pünköstkor megtehető, nagyszerű dolog, hogy konfirmandusaink hitet tesznek vallásukról, mi felnőttek pedig, ha úgy gondoljuk, megújíthatjuk a szövetségünket, illetve elkezdhetjük a szövetségünket. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele? Ha nincsen, akkor Iglózi testvért megkérjük, hogy még áldjon meg bennünket, fogadjuk állva az áldást, és a megkezdett énekből egy verszak van még hátra, azt záró énekként fennállva énekeljük, és utána maradjunk együtt, ha
akiket minden megcselekedhet sokkal bőségesebben, mint mi kérjük, vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, jövő legyen a dicsőség az egyházban, Jézus Krisztus által most és mindenkor is, örökkön örökké.
Amen.
Okay.